Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük, drága Jézusunk, hogy bár az atyával egyenlő vagy, és egyenlő voltál mindig, mégis örök életet otthagyva mennyei gazdagságot, eljöttél hozzánk szegényekhez, akik gyakran nem tudjuk, mit teszünk, mit gondolunk, hogy valóban elveszettek vagyunk, nem látjuk, hogy a szakadék felé fut a mi életünk, és köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy megkeresd, és megtaláld, és megtartsd, ami és aki elveszett. Így kérjük e mostani adventi estére a mi elveszett életünknek megtalálását, a megtalálás örömében való megerősödésünket, és add, hogy ebben a megerősödésben el ne felejtkezzünk te rólad, mint jó pásztorról, el ne felejtkezzünk te rólad, mint aki az atyáról teszel bizonyságot és reámutatsz. El ne felejtkezzünk rólad, akinek jászla fény lett, és már gyermekkorában, újszülöttként is így szóltak róla az angyalok, megszületett az Úr Krisztus a Dávid városában. Add, hogy Urunknak valljunk, és karácsonykor lássuk, te vagy a legnagyobb ajándéka a mennyei atyának. Legnagyobb ajándékához te hozzád lélek által, így forduljunk most is. Amen. Szeretett testvéreim, folytatván a tegnap elkezdett evangélium hirdetését, a Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvasnék fel válogatott verseket a három példázatból, ahogy tegnap is elhangzott, ugye az elveszett lyú, az elgurult drachma és a tékozló fiúnak a példázatából. Ugye a negyedik versben így szól Jézusunk, melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elvesz, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. Avagy ha valamely asszonynak, írja a 8. vers, 10 drachmája van, és egy drachmát elveszt, nem gyújté gyertyát, és nem sepríjé ki a házát, és nem keresié gondosan, míg nem megtalálja. És a tékozló fiú példázatából pedig olvassuk a 22. verset, az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. A tegnapi nap folyamán az este az elveszett emberről és annak alapvető okáról, a számára feleslegessé vált Isten érzéséről beszéltünk, vagy próbáltuk meg beszélni, ugye. Azt nekünk még úgy tanították a teológián, legalábbis Boros Géza nekünk úgy tanította, hogy nem az az ige hirdetés, amit az ige hirdető elmond, hanem ami az ige hallgató fülén bemegy. Úgyhogy ahányan voltatok tegnap, annyi ige hirdetést hallottatok. A textusban megegyezhettünk, de az biztos, hogy mivel mindnyáján máshonnan jövünk, éppen ugye adást hívtam fel, teljesen elkeseredve és elveszve, hogy a Népligetnél vagyok, és nem tudom, hogy hogyan jutottam ide, és fogalmam sincs, hogy merre van a Keretesi út. Tehát csak azt tudtam mondani a férjem is, hogy hát nagyon messzire mentél, vissza kell fordulni. De mondom, ott is csúcsforgalom van, nem érek ide. És éppen mondtam, hogy ez jutott pont eszembe, amit András is mondott, hogy mennyien vannak körülöttem, én mégis elveszett vagyok. De ez a sok ember mind jó felé megy, csak én vagyok elveszve. Nos, a tegnapi nap folyamán láttuk, hogy hányfajtaképpen lehet a példázatok szerint elveszni. Mert biztosan van más elveszési lehetőség és mód is a Biblia szerint, de mi most ezt a három példázatot említettük, mert hát egyrészt időben is már ez a három példázat is soknak tűnik, de ugyanakkor, hogy egybe van ez a Lukács 15-ben, ez Lukács zsenialitását mutatja, hogy együtt hozta ezt a hármat. Tehát először a százból elvész egy, utána 10-ből vészel egy, ugye? És utána 2-ből úgy gondoljuk sokan, hogy elveszett egy, de tulajdonképpen 2 veszett el, hiszen a tékozó fiú bátyja látszik, hogy testben nem veszett el, ott volt ő, de lélekben nagyon messzire került az apától. Nem tudja igazán értékelni, hogy ő benn maradt az atyai házban, közel tudott maradni. Láttuk azt, hogy az elveszettség az lehet véletlenszerű, vagy vétlen, tudatos vétség nélküli elveszés, mint ahogy a bárány is nem tudatosan dönt arról, hogy már pedig én most másfényre megyek, hanem egyszerűen csak a közel valókra néz, a fűcsomókra, a következőre, és így mindig csak egy milliméterrel megy a másik ösvényre, és végül kiukad ugye a verembe. Láttuk az elgurult drachmánál, hogy vannak sorsszerű elveszések, amikor lehet, hogy túl kerek a világ, és mi azt hiszük, hogy még mindig a centrumban vagyunk, de fölülről a tulajdonos látja, hogy dehogy vagy te a centrumban, elvesztél. Még én se tudom, hogy merre vagy, keresni kell téged, és látjuk, hogy a sarokban van. A harmadik, a tékozló fiú példázatában pedig láttuk, hogy ez már nem is lelketlenség volt, nem is simán lélek nélküliség csak, amit nyugodtan bele lehet nevelni siváran a gyermekekbe. Tehát például, ha nem oktatják őket kellőképpen zenére és művészetekre, csak azokra az informatikai képességekre, amik nagyon jó, ha tudják, de nem nyitják ki ezeket a gyermekeket és a jövendő generációt arra, hogy több a világ, mint sem, amit kezünkben foghatunk, akkor látjuk, hogy lélektelen lehet valaki, kisbetűvel, de van, hogy valaki lélek ellenessé válik, ahogy látjuk a tékozó fiú példázatában, ő már tudatosan dönt arról, hogy nem kell nekem az atya, felesleges nekem az atya. Báránynak feleslegessé válik a pásztor, a fiúnak feleslegessé válik az atya. Egyszer Ravasz László püspököt, aki ott ült a Zeneakadémián és hallgatott egy koncertet, egy döntés elé állították ott a koncert végén, mert azt mondta, hát abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy itt van közöttünk Ravasz László püspök, és szóljon hozzánk egy pár szó. Hát ugye ő egy rendkívül művelt ember volt, tehát nem kellett neki hirtelen azt mondani, hogy most nem készültem. Tehát neki mindig volt valami, amit a raktárról előhozhatott, olyan, amit még soha nem mondott el. Hát volt 3 lépcsőfok, fölment, odaállt, és így kezdte a beszédét. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a semmiről kell beszélnem. És az a semmi, amiről beszélni fogok, az a Milói Vénusz karja. Ott áll a Louvre egyik sarkában, az egyik keze váltól lefele, a másik könyöktől lefele hiányzik. Számtalan ember próbálta már megfejteni, hogy milyen lehetett a Milói Vénusz karja. Próbálták megkeresni a tenger mélyét. Amikor találtak valami kart, azt hitték, hogy hát, ha ez az. De rájöttek arra, hogy hiába próbálják aztán pótolni a Milói Vénusz karját, csak a Milói Vénusz karjával lehet pótolni. És aztán rájöttek arra, hogy mit is tarthatott a kezében. Tartott-e valamit a kezében? Lehetséges, hogy Melos szigetének a jelét, az almát tartotta a kezében. De az is lehet, hogy a ruhája fodrán igazított valamit. És végül rájöttek, hogy lehet, hogy azért ilyen szép a Milói Vénusz, mert nincsen karja. Ki tudja, milyen karok voltak azok, és ki tudja, milyen mozdulatokat tettek. Ez a szobor, és a karjának hiánya azonban nekünk most egész másról beszél. Arról beszél, hogy lám a Milói Vénuszt is azt határozza meg, és azért emlékszünk rá jól, mert nincsen karja. Lehet, hogyha karja lenne, mint sok más gyönyörű, éppen megmaradt szobornak, fogalmat sem lenne, hogy ez a Milói Vénusz, ami a Louvre-ban áll. De így, hogy nincs karja, megjegyeztet. Ez az, aminek nincs karja. És ez minket arra figyelmeztet, hogy ahogy ezt a szobrot, úgy a mi életünket is gyakran jobban meghatároz az, ami hiányzik belőle, mint az, ami megvan, vagy amivé lett. Asszonyokat, akik férhez mentek, de soha nem születhet egy gyermeke. Nem meghatároz ez a hiány az életükben? Most ne arra gondoljunk, mondta Ravasz, hogy állandóan ezzel foglalkoznak, hanem meghatározója volt az ő élményüknek, gondolatviláguknak, az, amerre néztek, amerre tekintettek, hogy nekik nincsen gyermekük. vagy tudósok, akik fejtegették meg, és említi Travasz püspök egy embert, aki szakértője volt az egyes pillangó nemek meghatározásának. És az egyes múzeumok a világ minden tájáról hozzájöttek, hogy határozza meg, hogy ez melyik fajtához tartozik. És egész életében nem tudott bekerülni egy egyetemre, egy professzorságra, mert egy olyan rendszerben volt ő, és az eladópont pult mögött állt, és lisztet és cukortál. Ez, hogy ő nem érhette el azt, amivel végül is foglalkozni szeretett volna, meghatározta az ő életét. Tehát a hiányaink meghatároznak bennünket. Csak az a kérdés, hogy úgy határoznak-e meg minket, ahogy egy mostanság nagyon kedvelt katolikus előadó, Pál Ferenc mondja, hogy van hiány motivált élet, és van növekedés motivált élet. Tehát ahogy a milói Vénusz, ami szempontunkból a hiányában hordoz, és torzóságában töbletet, a maga elveszett voltában, vagy valamit elvesztett, úgy az az ember, aki bármit elveszített az ő életében, vagy nem nyerhetett meg, nem lehetett azzá, ami szeretett volna lenni, Isten azokat az ajtókat bezárta. Újakat nyitott meg, viccesen szoktuk mondani, hát ablakot, vagy ajtót, bezárt ablakot kinyitott, ő azt, hogy fölfele nyitott az ég, akkor a lényeg az, hogy ez most a te életedben hiánymotivált élet lesz, tehát állandóan csak erre a hiányra tudsz gondolni úgy, hogy végül leblokkolódsz, vagy úgy marad meg benned a hiány, hogy mégis növekedés motivált életed lesz. Dietrich Bonhoeffertől van egy nagyon szép idézet arra vonatkoztatva, hogy a legnagyobb hazugság tőlünk lelkipásztoroktól egy gyászoló felé az lenne, ha azt mondanánk, hogy Isten majd pótolja a hiányt. Majd ad valaki mást, és akkor megnyugszol. De ez hazugság, mert Isten nem pótolja az elveszett lénynek a hiányát. Nem azért, mert nem tudná, nem akarja. Mert a hiányon keresztül tartja meg legfőképpen vele, és azzal, akinek, mint nekünk is, a személyiségünk megmarad, és ezért hiszünk a boldog találkozásban, de a személyiség feltámadásában hiszünk a dicsőséges testtel. Ugye? Ezért növekedés motivált életek leszünk, és a kapcsolatot tartja fenn így az élet urával, míg a hiányon keresztül is. Édesapám mindig így fogalmazott, hogy Istent általában és legtöbbször nem a mindenek csúcsán érhetjük el, hanem a semmiknek a mélyén. Nem akkor jut eszedbe, hogy de jó, hogy van friss levegő, amikor nap mint nap beszívod, hanem akkor, amikor hirtelen arra ébredsz éjszaka, hogy alacsony a pulzusszám, például előző este velem ez volt, úgy leszik, nagyon fáradt voltam valamitől, lehet, hogy az evangelizációt. És lényeg az, hogy éreztem, hogy föl kell ébrednem, itt valami nem stimmel, és akkor veszi észre az ember, hogy József Attila is jól megírta már a vers színében levegőt, ugye? Vagy amikor valaki tényleg magányos, akkor tudja értékelni azt, hogy a Bibliában nem más, hanem Isten az, aki észreveszi, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt nem Ádám mondja ki, Ádám csak szomorkodik. Isten, mint teremtő, lenéz, és azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni. Ez egyébként egy óriási vigasztalás, hogy valaki a teremtő veszi ezt észre, és kezébe veszi a dolgot, és megteremti ugye Évát. Számunkra döntő fontosságú ezért, hogy amikor az elveszésről beszélünk, az elveszett emberről beszélünk, és annak módjairól beszélünk, hogy hányfajta képpen veszhetünk el, legfőképpen mégis arra koncentráljunk, hogy minden hiányon keresztül Isten az, aki az élet uraként megjelenik a mi számunkra. Hát vigyázzunk arra, hogy nehogy a hiányaink a végén olyan mélységekbe vonjanak minket, amit a 42. Zsoltár írója mond, hogy örvény, örvényt hív elő zuhatagjait hangjára. Tehát aki belenéz az örvénybe, arra visszanéz az örvény. Ugye sokszor hallottuk, hogy nehogy az örvénybe néz már, akkor elszédülsz. Ugye? Hanem ha valakinek ugye nagy magaslaton kell átmennie, és vékony hídon, ugye akkor mit csinál, akkor nem lefele néz, mert akkor beleszédül a mélységbe. Vagy, ahogy látjuk, édesapám mesélte még, hogyha a Szentföldön nagy szakadék volt, és egy palló volt rajta, egy keskeny átjáró, akkor hogy vezette át a pásztor anyáját? Úgyhogy megfogta a legkisebbet, karjaiba vette, és vele átment. És akkor a nyáj látta, hogy hát a legkisebb átment. Tehát akkor mi is mehetünk. Nos, tehát ott tartottunk, hogy elveszett a bárány, elgurult a drachma, és elment a fiú messzi útra, és ott eltékozolta minden vagyonát. A mai estén pedig azt nézzük meg, hogy lesz nélkülözhetetlenné Isten, és hogy talál meg bennünket Isten, hogy leszünk mi megtaláltak. Ennek is három módozatát látjuk, az elveszés három módja után. Először is az elveszettjük példázatában azt látjuk, hogy amikor érzékeli a pásztor, hogy itt a százból egy elveszett, akkor, ahogy látjuk Jézus példázatából, ott hagyja a 99-et, mert neki az az egy is fontos. Miért fontos az az egy? Azért, mert mi nem vagyunk pótolhatatlanok, tehát ha én most itt nem prédikálnék, nem érkeztem volna meg, akkor András ugye ideállt volna, és nem maradtatok volna igen nélkül. Tehát senki sem pótolhatatlan. Azt hiszik, hogy igen, de senki sem pótolhatatlan. Múltkor az egyik gyülekezeti tagom, nagyon sok nyugdíjas segít engem ott a Cimbalom utcában, és az egyik megkérdezte, mi lesz veled, Zsuzsikám, ha mi nem leszünk, akkor ki? És akkor mondtam neki, hogy hirtelen nem tudtam udvariasan válaszolni, csak úgy kedvesen mondtam, hogy az Úristen mindig gondoskodik bárányokról, ahogy mindig gondoskodik pásztorokról. Tehát én nem szabad, hogy a holnap felől úgy aggodalmaskodjak, hogy nem lesz majd senki, aki hallgatja az igét, hiszen előtte vagyunk még annak a korszaknak, amiről Jézus beszél, és az evangéliumok beszélnek, hogy majd mindenütt ugye hirdettetik az ige, a Krisztus, na akkor majd eljön Krisztus a felhőben. És mi még előtte vagyunk annak, hogy engem is csak azért, mert keresztény vagyok, és Krisztus nevét hirdetem, ugye éhes oroszlánok elé vessenek a mai modern kor formái szerint. Tehát nem vagyunk pótolhatatlanok, de viszont lecserélhetetlenek vagyunk. Nem lehet minket kicserélni egy másikra. Ez Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versében részletet mondok csak, ezt így mondja el, hogy látjátok feleim, egyszerre meghalt, itt hagyott minket magunkra, megcsalt, ismertük őt jól, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld, jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek itt a fő, nézzétek itt a kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, s rá ékírással van karszolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Keresheted, nem lelet hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem, s a gazdag jövendőben, akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki fáradt furcsa mosoly, a szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében, az élet egyszer csak ő rája gondolt, és mi azt meséltük róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, és mi azt meséljük róla, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra, nem kelti föl se könyv, se szó, se vegyszer, hol volt, hol nem volt a világon. Egyszer. Egyszer a farkasréti temetőben, temetési szolgálaton volt, Varga Robival álltunk a papi öltözőben, neki is pont abban az időben volt, csak én mentem az egyes ravatolozóba, ő a hármasba, és egyszer csak bejön egy híres színész, hogy őt a család megbízta, melyikünk temeti, megbízta, hogy elmondja a Kosztolányinak ezt a Halotti beszéd című versét, amiből én nem idéztem bizonyos dolgokat, de hát gyönyörű maga a vers, abból a szempontból, hogy mindjárt lecserélhetetlenek vagyunk. És hogy mikor mondtam? Mondtam, én temetem, igen, hát úgy kéne, hogy elhangzik az ige hirdetés, utána felsorolom, hogy kik a gyászolók, kik gyászolják, imádkozunk mi atyánk, és a mi atyánk után mondhatja el, és utána mi lesz? Hát mondom, utána még egy ének van, és az áldás. Az nem jó. Mondom, mi az, hogy nem jó? Hát mondom, ez a református liturgia. Azt mondja, ő szeretne lenni az utolsó a ravatalozóban. Mondom, az nem jó. Mert hogy a vers így fejeződik be, nem kelti föl se köny se szó se vegyszer, hol volt, hol nem volt a világon egyszer. De mi hisszük, hogy egy utolsó isteni szó felkelti őt az utolsó napon. Ránk néz. És maguk ezt valóban hiszik? És akkor egymásra néztük a Robival, palázba álltunk mindketten, na mondom, itt a hitvallás ideje. Hisszük és valljuk. Úgyhogy, és képzeljétek el, hogy döbbenetes volt, mert hát akkor mondta, amikor ugye én engedtem, hogy mondja, és lényeg a lényeg, hogy elindult a vers, és amikor ehhez a három sorhoz ért, nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer, hol volt, hol nem volt a világon egyszer, olyan reket lett, bereket. Tehát ez egy, én ezt idéztem neki a papi öltözőben, tehát ez nem egy ilyen fiziológiai rekedtség volt, hanem ez egy pszichikai. Abszolút, tehát ezt tudom, mert énekes is vagyok, tehát tudom, hogy bizonyos helyzetekben más tud énekelni, én pedig, akinek diplomája van belőle, meg se tudok szólalni. Mert rá másképpen hatnak az egyes élmények, és akkor nem tudott. És akkor jött oda hozzám a végén, csak elsuttogni tudta, és jött oda hozzám, hogy hát na tisztelt azt, hogy velem ez még soha nem fordult elő. Mondom, semmi baj, egyébként csodálatos volt, nagyon köszönjük, és köszönöm, hogy elfogadta, hogy akkor mondja el, amikor én kértem öntől. Mert mi hiszünk. Ahogy hisszük és látjuk, hogy Jézus maga mondja, nem hagylak téged, mint elveszettet. Hát becses vagy nekem. Hát mondja is, hogy míg hajatok, szálai számon vannak te. Hát a verebecskékkel hoz Jézus példát. Ez is mi mindent elmond egy Krisztusról, mint egy férfi emberről, hogy odafordul, ránéz a legkisebbre. Hát szerintem ez egy csodálatos, vagy észreveszi a virágokat. Másoknak, a mai gyerekeknek azt tanítják a fiúknak, nem sírni. Férfi ember nem sír. Hát szerintem ez egy nagyon hazug dolog. Ezért halnak meg előtt. Igen. Hát többek között ezért is, mert szerintem hagyni kellene. Mert a nők kiadják magukból, és a férfiak pedig belül emésztődnek, tehát ezt én nagyon rossznak tartom. De Jézus néznek, hogy befelé is tudod fordulni, de kifelé is meglátja a szépet. Mit csinál az elveszett báránya? Először is utána megy, tehát itt azt látjuk, hogy Isten úgy keres, meg, és úgy talál meg téged, úgy lesz nélkülözhetetlenné, hogy megközelít téged. Ugye van egy ilyen Jakab apostoli idézet, hogy közeledjetek Istenhez, ő is közeledni fog hozzátok. De ezt meg is fordíthatjuk, ugye, mivel Isten közeledik hozzánk, mi is közel lévők leszünk. Mint ahogy a szabadságtéri gyülekezetbenek volt egyszer egy 88 éves presbitere, a Szabó Béla Bási, felvidéki lelkipásztor volt, nyugdíjas volt, már odajárt a szabadságtére, ugye ott tudjuk, hogy sok határon túli, ugye optánsok építették, alapították a gyülekezetet, akik a Horthy korszakban ugye a visszacsatolt részeknek kormányhivatalnokai voltak, és amikor megint elvették ezeket a területeket, hát akkor kerestek maguknak ugye már előre is templomot, és kapták aztán a szabadságtéri lehetőséget. 38-ban tették le az 40-ben építették, és akkor a végén így találtak helyet maguknak a II. Világháború befejezése után. És ez a Szabó Béla bácsi elhatározta, hogy elmegy Amerikába, voltak ott valami rokonok, és hát elment valami 3 hétre, 4 hétre, és amikor hazajött, egy gyönyörű ember volt, tehát gyönyörű fehér hajjal, és ilyen szemmel, jó kis bajusszal, nagyon szép ember volt, és tényleg egy ilyen jókedélyű, vidám, derűs lélek, és Bala Péter sógorom nyitotta ki az ajtót, amikor csöngetett be hozzánk az 5. emeletre, Péter megszólalt, Isten hozta Béla bátyám! Te Béla bátyám, jó? Azért én is igyekeztem. És ez tényleg így is volt, hogy Béla bácsi is igyekezett. Na most a másik az, hogy természetes, hogy sokan mondjuk azt, hogy ez az elképzelésünk, hogy mi megtesszük a félutat, Isten megteszi a félutat, középen találkozunk, ez a megtérés. De aki már megtért, az tudja annak a bölcs keresztjének a mondatát, hó-hó, nem így volt. Isten mindent megtett érte, én mindent megtettem ellene, és ebből jött az én üdvösségem. Ugye? Hát a bárány már nem tud csinálni semmit, ő megtette a magáét. Elment, elvándorolt, verembe beleesett. Nem tud abból kijönni, ugye? Hajánál kezdve nem fogva, nem húzhatja ki magát. Ezért mit csinál pásztor? Érte meg. Mit tehet a bárány? Életjelt ad magáról. Véget egy kicsit. A bárány. Mit csinál az ember bárány? Ugye? Hát soha nem olaszd el, mondja a keresztény prédikátor, hogy életjelt adj magadról Jézusnak. Minden nap, minden percében. De legalább, hogy reggel és este, és akkor, amikor úton vagy, és elveszett vagy a Hungária körúton, és a Könyveskálán körúton vagy, már a Népligetnél, akkor adjál életjelt magadnak először a papnak, és a pap majd imádkozik még, te érted. Tehát a lényeg az, hogy soha ne felejtsük el, hogy Isten nem hagy minket, és ahogy egy csodálatos Kányádi versben van, nézz Uram a hátad mögé is, ott is örülnének a mosolyodnak. De azt tudjuk, hogy Istennél nem történik semmi, Isten háta mögött, ezt így kéne mondanunk. József Attila egy két sorosában így szól, hogy az Isten ott állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Hát pedig mit kellett volna csinálni? Csak meg kellett volna fordulni, ugye? Na ezt a 180 fokos fordulatot nevezi a Biblia metanójának, gondolat megújulásának, megtérésnek. Tehát a megtérés nem feltétlenül az, kísérő jelenségei lehetnek a sírás, az érzelmi valóban felfokozott állapot, de lehetséges, hogy valakinek ez a gondolati megmozdulás, ez hosszú-hosszú folyamat eredménye. De utána eldönti, ő tudja, hogy mostantól fekve Krisztushoz tartozok. Tehát a gondolat az első. A logosz, mert Istennél a szó, a gondolat és a tett az egy. Tehát amit Isten gondol, azt kimondja, és megcselekszik. Mit csinálunk mi? Ezt édesapámtól vettem szintén, ugye a diplomaták tanítómestere így tanította a diplomatákat, és egyébként azóta is így tanítják a politikusokat, tanuljátok meg, fiaim, hogy szavaitok arra valók, hogy gondolataitokat elleplezzétek velük. Isten viszont leleplezi magát, kijelenti magát, mindent elmond magáról, a kezünkbe adja magát, kitárulkozik, pedig hányan figyelmeztetnek minket, ne add ki magadat, fiam, lányom, vigyázz, hogy kinek tárulkozol ki, igen, vigyázni kell, de Isten, gondoljunk bele, az egész emberiség előtt kitárta magát, és elmondta, hogy nem akarok nélkületek élni. Tudnék, látjuk a Noé történetében, elpusztíthatta volna, de egyszer csak, hogy a gyerekeknek el szoktam játszani, hogy Isten nagyon szomorú, bosszus, megbántam, hogy embert teremtettem, és akkor egyszer csak hall valamit a földről, és akkor mondja a felhőknek, menjetek csak ide, mi az itt? Mi is? Te is menj el onnan. És akkor meglátja Noét, aki imádkozik. Hát, adj életjelt magadról Jézusnak. Ahogy biztos ez a bárány is, ugye, bégetett, és akkor tudta a pásztor, hogy merre felé kell menni. Tehát, ne csak akkor szólaljunk meg természetesen, hogyha magabiztosak vagyunk, hanem akkor is, amikor bajban vagyunk. Tehát, az egy szektás elképzelés, ugye a hídgyülekezetének módszerei közé tartozik a sikerorientált kereszténység, az élmény kereszténység, aminek a vége az, hogy ugye ha te keresztény vagy, ha te Jézus hívő vagy, akkor te sikeres ember vagy. Te egzisztenciálisan sikeres vagy, egészséges vagy, különben, ha betegség megtámad, tulajdonképpen a hitednek van deficite. Valami baj van a hiteddel. És Isten nem akarja, hogy mi szegények legyünk. Tehát, ha egzisztenciális gondjaid vannak, nézzétek meg a Vidám vasárnapnak a közvetítéseit, kik ülnek ott. És tudom, gyülekezeti tagomtól, akinek sikerült onnan kimenekülnie, hogy akkor jött rá, hogy itt valami nagy bizniszről van szó, amikor egy tolókocsis társát szerette volna előrébb tolni, hogy az jobban hallja és lásson. És akkor azt mondták, hogy nem mutat jól. Nem mutat jól. De amikor kimentek, hogy megünnepeljék Jeruzsálemnek a nem tudom hányad éves fennállását, akkor ugye kellett nekik a repülőjegyre ugye adakozni, és tagoknak a sokassága nem merte megmondani, hogy neki nincsen pénze repülőjegyre. Mert különben tudták, hogy az hitbeli deficit lenne, és akkor hátrébb kerülnének a gyülekezetbe. Miről szól a Lukás 15? Bizony elveszhetsz. És neked tudnod kell, hogy ha Isten feleslegessé válik számod, akkor igenis elveszhetsz. Sőt, van, hogy Isten engedi, mert Istennek kétfajta akarata van, engedő megengedő akarata és cselekvő akarata. A jó pásztor engedte, hogy a bárány elmenjen. Mindenkinek szabad akarata van. A tékozló fiú apja engedte, hogy a tékozló fiú elmenjen. Tehát az egyik mód, hogy Isten közel jön hozzánk, megkeres minket. Neked akkor életjelt kell adnod. De mi van, ha úgy veszünk el, mint a drachma? Elgurulunk. Hát tud beszélni egy drachma a kép szerint? Nem tud beszélni egy drachma. Hát akkor mit csinál az Isten? Az asszony képében, a tulajdonos képében mi történik? Azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, és valószínűleg Jézusnak lehetett szerintem egy ilyen gyermekkori élménye, lehet, hogy maga Mária elveszítette egy drachmát, és azt csinálta, így kereste meg, gyertyát gyújtott, mindent fölforgatott a házban, biztos nem volt azért olyan rengeteg butor, de akkor is mindent fölforgatott, kisöpört mindent, hogy megtalálja azt az egy drachmát. De hát Isten gyakran mit tesz velünk? Hogy talál meg minket? Nem úgy, hogy először benned kezdi a változás, hanem körülötted. Hirtelen megszűnik valami munkalehetőség, hirtelen az, ami kerek egész volt, az összeomlik, és te azt hiszed, hogy összeomlott a világ, és hány ilyen bizonságtételt lehetett olvasni, hogy az ember körül valami káosz keletkezett, amire úgy gondolta, hogy ez rendetlenség, de tulajdonképpen ebből a rendetlenségből jött aztán a megtalálás. Hát igen, az az, hogy rendetlenséget csinál. Mindent kihajít onnan, eltesz az adott helyéről, ami a rendeltetése volt, az asztal is máshová kerül, a szék is, szekrény is, bármi, csak azért, hogy megtalálja az elgurult drachmát. Hát Isten is gyakorta, így tesz velünk, hogy körülöttünk hirtelen üresség lesz. És mi nem látjuk, hogy rossz helyen vagyunk, de valaki kívülről már látja. Nekem az életemben volt egy olyan szakasz, amikor egy csalódás után, ezt a papokat is eléri, a csalódás után, hát annyira magam alatt voltam, hogy volt nekem egy önálló szobám, húgom ugye korán férhez, mert neki már gyerekei születtek, aztán nagyon korán megnősült a Zsolt öcsém, utána a Lóránt öcsém, ezek mind hárma már családot alapítottak, én maradtam egyedül egyszer magam, de én nagyon élveztem a szüleimmel való együttélést, csak hát ők mindig próbálkoztak, hogy meg az egész család. És lényeg az, hogy annyira búskomor voltam, hogy mikor hazamentem, akkor úgy, ahogy volt, táskámat, ruháimat, szennyet, csak úgy behánytam. És egy egész ilyen kupac, iszonyatos rendetlenség lett a szobába. A külső rendetlenség az én belső rendetlenségemet mutatta. Mi történt egyszer? Édesanyámnak van egy kedves takarítónő ismerőse, most két hetente jár, ezzel is segítjük őt, és ő is segít minket, mert nagyon jó kis erős keze van. És hát nagyon nagy az egész lakás, ő már ezt nem bírna egyedül. Ez a Piroska nénivel együtt, édesanyám rendet csinált a szobámba, amikor én nem voltam otthon. Aputól, az ő engedélyével, hát nem egy Ninger könyvszekrény, de egy ilyen egyszerű könyves polcot elkértek. Arra föltették mindazt, ami a földön volt. Jó, nem rendszerezték úgy, ahogy én rendszereztem volna, de hát ezt már nem várhattam el tőlük. Hazamentem, és amikor megláttam azt a rendet, a változást, ez a külső úgy hatotta az én belsőmre, hogy elkezdtem kigyógyulni. Tehát nem csak belülről kifele ható változások van, hanem kívülről befele hatók is. Legegyszerűbb példa, hogy miért mondjuk azt, hogy amikor templomba jössz, akkor öltöz fel ünneplőbe. Miért mondjuk? Hát azért, mert miközben magadat öltözteted, a lelkedet is öltözteted belülről. Bár már igaza van Vörös Sándornak, hogy Isten rajtad végtelen könny, Isten benned végtelen mosoly. Tehát ha csak úgy magadra veszed Istent, ahogy a farizeusok, akkor a böjtölésedben gyászolsz, és ahogy Spurgeon mondja a baptista prédikátor, egyszergyári reklám leszel, ahelyett, hogy Isten hívogató országának hívogató fényreklámra lennél. De azért az, hogy rajtad meglátszik, hogy kívülről, befele hatóan meglátszik, hogy körülötted is minden rendben van, sőt, a végén te magad leszel olyan Krisztus hordozó, hogy ahová belépsz, hirtelen azok, akiknek a szívében rendetlenség volt, vagy szomorúság volt, vagy tájékozatlanság volt, azok hirtelen megérzik, hogy érdemes volt eljönni, hogy akár csak rád nézzenek. Én emlékszem, amikor édesapámat úgy többször elhívtuk őt Cimbalom utcába prédikálni is. Mindig az volt az érzésem, amikor az apu bejött a székelykapun, neki ilyen volt egy nagyobb kalapja, főleg télvíz idején, és ahogy megjelent az életfás templomkertben, egyszerűen az arcának a sugárzása, az a belső lelki intellektus, az annyira betöltötte ott mindazokat, akik vele kezet fogta, és én is, amikor ő meghalt, emlékszem, hogy mentünk be, hogy a temetéset megbeszéljük ott a temetkezési vállalattal, és nagyon furcsa érzésem volt. Az volt az érzésem, de mondják, hogy ez friss halálnál ez így szokott lenni, mintha velem együtt lépett volna be oda, és körbenézett volna, hogy na most itt mi is fog történni. Hogy nagyon érdekes volt, és mindnyájunknak van egy ilyen lelki kisugárzása, de nem mindegy, hogy most egy olyan ember leszel, akire ezt mondják, hogy energiavámpír, jobb lenne veled nem találkozni, mert csak leszívod azokat az erőket, amik még bennem vannak, vagy pedig többletet adsz, és szárnyakat adsz. Mint ahogy Mária Vergézéről mondják, azt lehet, hogy már vasárnap mondtam, vagy másút mondtam, ne? Hogy mert rengeteg történetem van, náluk a vasárnapi asztalnál azt mondják, hogy Enicsike sógornőm szerint az én prédikációm olyanok, mert az ablakok azok az illusztrációk, mintha az Empire State Buildinget látná. Erre megszólalt a Gyöngyi húgom, Lóri meg olyanok, mintha lőrések lennének. Ebben meg is állapodtunk. És lényeg az, hogy ez a Mária Vergézével történt az, hogy egy csodálatos sebészorvosnő volt, hát egész életében sebész akart lenni, fiatal doktornő volt, már látszódott, hogy a karrierje, hogy tényleg nagyon jó szakember, akkor egy buszkirándulásra ment, és balesetet szenvedtek, és ő szenvedte a legnagyobb balesetet, a deréktől lefele lebénult. És hiába imádkozott, hát nem gyógyult meg. Orvosok akartak segíteni rajta, nem tudta. És hát hogy lehetek így sebész? Hát sehogy. Akkor egyszer csak eljutott a leprásoknak egy kórházába, ahol azoknak a kezeit, akiknek a lepra deformálta a kezüket, vagy csonkolta, tudta olyan plasztikai módon helyreállítani, hogy végül normálisabban tudták használni. És így foglalta össze az ő életét. Istentől lábakat kérte, és ő nekem szárnyakat adott. Tehát Isten gyakran úgy talál meg téged, hogy körülötted mozdít meg mindent, és te nem érted, hogy ez miért van. Ravasz László, a már említett püspök, mondja, hogy amikor is írja az öregség dicsérete színű gondolatsorában, hogy Isten most bont ki engem a világ viszonylatából. Kicsomagol. Elvesztően. Temetem halottaimat. És megy az én csónakom a túlpart felé, és azok a csónakok, akik velem együtt indultak, vagy akik utánam jönnek, egyre messzebb és messzebb kerülnek, és én csak integetek nekik. Isten így bont ki minket sok tekintetben e világi viszonylatból, ahogy Áprilnak a Csavargó a halálra gondol című versében van, amikor a csavargó betér a templomba, érdemes azt az egész verset nagyon szépen elolvasni otthon, hogy a pap mondja, e világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle egészen mesztelen. Jó kis pap. Ugye? Hát egy Jézus nem ezt mondta, a csavargó mondja, hogy Uram, te ezt így nem akarhatod. Hiszen erdőt sok-sok területéből, minden hölgyed az enyém, és sorolja föl. És akkor a végén, mikor felsorolja a teremtett világnak gazdagságát, ahol ő lakik, hajlék nélkül, így szól, de Uram, vállamról rongyruhámat egy rándítással levetkeztetem, és úgy mehetek hozzád, ha akarod, egészen mesztelen. Tehát van, hogy Isten körülöttünk szabályozza azt, hogy rájöjjünk, hogy valami ürességet érzünk, valami megváltozott, és a kívülről befele ható módon keres és talál meg bennünket. A harmadik megoldás pedig a Lukás 15 szerint, a tékozó fiú szerint az, amikor Isten nem mozdul sehová sem. Isten otthon van, és vár. Nem tudom, hogy melyik a legnehezebb, de szerintem ez a legnehezebb. Ugyanis, ha tudod, hogy valahová keresni kell, gyorsan elindulsz. Biztos láthatok már olyan beszámolókat, hogy vagy hát tapasztaltátok, nem? Hát valaki bajban van, és te segíteni szeretnél, és megőrülsz, hogy nem tudsz segíteni. Vagy az elgurult drakmának a kérdés, nem tud beszélni, nem tud szólni. És akkor az asszony, mint az őrült keresi, nem tudja nem keresni. De mit csináljon a tékozó fiú apja? Ott a gazdaság, minden, ez el akart venni, azt akarja, hogy meghallja, nem mehetek utána. Mert akkor, ahogy Dietrich Bonhoeffer mondja, az ingyen kegyelem olcsóvá válik a számára. Hát vigyázzunk, a kegyelem Istennél nem azért ingyenes, mert semmit sem ér, hanem azért ingyenes, mert nem tudnál megfizetni, nem tudnád megfizetni. Megfizethetetlenül drága. És ezért Isten ingyenessé teszi. Ugye, mert bevegyünk egy üzletbe, látunk két ugyanolyan terméket, az egyik drágább, a másik olcsóbb. Hogy gondolkozik az ember? Amelyik drágább, az valószínűleg egy kicsit hasznosabb, hosszabb életű, biztos így van. Holott lehet, hogy csak az a probléma, hogy ez egy magyar termék, és nincs rájuk az a kedvezmény, amire egy multinak a terméke, de hát ezen már egy magyar vásárló nem biztos, hogy elgondolkozik. És ugyanígy van a lelki értékekkel is, vagy értéktelenségekkel is, hogy amit ugye sokan akarnak, ugye, a plebsz akar, mindenki, az biztos nagyon értékes. A versenyen megnyerte. Milyen versenyen? Milyen megmérettetése? Édesapám mesélte, hogy ha abban a korban, amikor Krisztus él, el kellett volna dönteniük az embereknek, és szavazni kellett volna, hogy 2000 év múlva kiről beszélnek? Tibériás császárról? Vagy egy görög sztoikus bölcsről? Vagy Jézusról és a 12 tanítványáról? Akkor senki sem mondta volna Jézus. Az, hogy ma én itt róla szólok, és nem egy görög bölcsről, pedig biztosan értékesek, hogy tudjuk is, hogy értékesek, nem hozzájuk imádkozunk, és nem Tibériás császárról, de ez akkoriban fel sem merült, mint kérdés. És íme szól az ő neve. Tehát az apa vár, mire vár? Tehetetlenül vár tulajdonképpen, és néz minden nap abba az irányba, hát ha visszajön a fia. Ezért ismeri fel, ugye egyedül az ő atyai szíve dobban meg, hogy az a koldus, az a lesoványodott csontváz, aki jön felém a szakadozott ruhában, az az én fiam. Isten is gyakorta, így vár bennünket, és ez egyébként egy óriási nagy öröm üzenet ami számunkra, mert József Attila még leírja ezt az életérzést, és nem igaz, hogy keresztény embereknek nem volt legalább egyszer az életben ez az életérzése, hogy semmi ágán ül szívem. Hát semmi ágán. Egyszerűen elbizonytalanodtam. Nincs, ami megtartson engem. Mint ahogy most olvastam, hogy az 1956-os forradalom után éppen ma december 4-e van, pontosan 58 évvel ezelőtt tartották a nőknek a vonulását, a forradalomnak az emlékére, illetve azért, hogy emlékezünk, hogy november 4-én éppen egy hónappal azelőtt jöttek be a szovjet tankok. És kiderült, hogy ezen a tüntetésen szovjet katonák úgy kapták el a magyar nőket, hogy ketten megfogtak egyet, és odavágták a földhöz. És amikor már nem tudom, mánnyal megcsinálták, na, akkor mondták a nők, hogy valahogy meneküljünk innen, mert nem bírjuk ki. Nem bírjuk. Oda vágták őket a földhöz. Nem volt semmi, nem tartották ők a kezükben, oda vágták a földhöz. Hát nem gyakran így érezzük mi is, mintha valaki odavágna minket, zuhanunk. Az Anna Kareninában van egy ilyen, hogy amikor már érzi, hogy megőrül, illetve már elveszít mindent, akkor mondja, hogy zuhanok. És ekkor mégis ezt olvasunk, hogy az atya ott vár. És utána mit olvasunk? Azt, hogy az apa eléje futott. Nem várta meg, amíg az oda tántorog, hanem eléje futott. És az letérdelt, és utána fölemelte. Most a gyerek karácsonyon, ami nálunk jövő héten lesz, délután a nagyokkal, remélem, hogy többen eljönnek, már rendeltem fején kesztyűket, egy ilyen pantomim műsort adnánk elő, nagyon egyszerű műsor. Így hangzik, hogy az Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki. Kezet adott arra, hogy építsen. És az ember megtanult rombolni. Kezet adott arra, hogy simogasson. És az ember megtanult ütni. Kezet adott arra, hogy vigasztaljon. És ő bánt. Kezet adott, hogy az ember adjon. És ő megtanult lopni. Kezet adott, hogy hívjon. És ő elutasítja magától a másikat. Kezet adott, hogy hogy fölemeljen, és ő letaszítja a másikat. Kezet adott, hogy imádkozzon, és ő megtanult átkozni. Ezért küldött Isten valakit, akinek a keze, ugye, simogat, vigasztal, véd, gyógyít, fölemel és áld. De a többi kéz átszögezte az ő kezét. Pilátus keze, zsidók keze, pogányok keze, katonák keze, a mi kezünk, az én kezem. Egy egyszerű, ami megmutatja, hogy karácsony nincs értelme karácsonynak nagy péntek nélkül. És abból jön a feltámadás. Tehát fölemeli az atya a fiút, és visszahelyezi őt a fiúi örök részbe. A Címbaum utcai Biblia órán van egy aranyos, kedves gyülekezeti tagom, akinek komoly gondjai vannak ezzel. Azt mondta, micsoda dolog, hogy ez megkapja újból, és az az idős meg ott dolgozott, étnappal lett éve, és neki ezt el kell viselni. Hát mondom, mert tudod, ez nem a fiúnak az akarata volt, se az egyik és a másiké, ez az atya döntése, ez atya választása. A kiválasztás, a soha nem érdem, az mindig kegyelem. És annak az idősebbiknek, ezt holnap látjuk, meg kellett volna értenie azt, amit az atya így mond. Tehát fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Van-e nagyobb üzenete a Istennek Jézuson keresztül felénk, hogy te mindenkor, ti mindenkor velem vagytok, és mindenem a tiétek. Van-e nagyobb vigasztalás, mint amit a Heidelbergi K.T. így mond? Ezt kérdezte tőlem édesapám természetesen a konfirmációi vizsgán. Egy leghosszabb kérdés felele. Minéked életedben, halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Sose gondoltam volna, hogy milyen jó, hogy ezt kérdezte, mert egyszer nagyon nagy szükségem volt rá, hogy az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Aki az ő drága vérével minden bűnémért tökéletesen elegettet, és engem az ördögnek minden hatalmából úgy megszabadított, hogy az ő mennyei atyának akarata nélkül egy hajszál sem esetik le az én fejemről, sőt minden az én üdvösségemre kell szolgáljon. Isten áldjon meg bennünket, hogy észrevegyük a magunk elveszett lehetőségét, és nélkülözhetetlen legyen számunkra Isten. Ahogy a bárány rájött, hogy hát enélkül, a pásztor nélkül én most már halott lenni. Ahogy Luther mondja, Isten nélkül meg se tudnál mozdítani a kezedet, sem nem látnál, és nem hallanál, és nem járhatnál. Ahogy az asszony nélkül a drachma csak elgurult volna, de látjuk, milyen fontos volt az asszonynak a drachma, és ahogy az apa nélkül, az apa várása nélkül és kegyelme nélkül a fiú nem mert volna visszaemlékezni úgy, hogy talán megpróbálom. Édesapám erről a példázatról még csak befejezésül annyit, hogy ő a következőt mondta, az a baj, hogy a mai tékozló fiúk az atyai házon kívül születnek, tehát nem tudnak visszaemlékezni, hogy milyen az atyai ház. Tehát az egyháznak ez a felelőssége, és a te egyéni felelősséged, hogy egy képet mutass magadon keresztül, hogy na, ilyen egy atyai ház. Én tanítottam sokat egy nevelő otthonban gyerekeket, tényleg szépen foglalkoztak velük, de nem lehet ott normálisan felnőni. Sajnos az a baj, hogy hát a család, ezek a gyerekek, ha otthon verték őket, és úgy jöttek vissza az otthonba, hogy bekakiltak, bepisiltek a hétfői napon, ők akkor is majd odáig voltak, hogy hazamenjek a mamához és a papához. Nem tudták elfogadni, hogy én nem kellek nekik. Nem tudták elfogadni. Milyen öröm üzene, amikor egy ilyen helyzetben felnővő valaki azt mondja, hogy én nem így akarok, és nem ezt akarom a gyerekemnek. Attól független még lehet, hogy sajnos a mintát viszi magával, és amitől szabadulni akart, attól nem tud szabadulni, de mi nekünk azt kell megoldani, és azt kell megmondani, hogy íme itt az atya, és az ő tulajdonai vagytok. Ezt hirdeti Jézus, ezt hirdeti az Advent, hogy Isten szabadító Istenünk, mert ezt jelenti Jézus neve, Isten az én szabadító. Legyen a ti szabadítótok is, és ahogy engem ide elvezérelt, és a vesztes elveszésből megtalált lettem, bár még haza kell térnem, de azt már tudom azt az utat, ugyanúgy találjon meg bennünket is, és engedjük magunkat megtaláltatni. Milyen jó, hogy a bárány nem mondta azt, hogy én inkább itt maradok a veremben, ugye? És milyen jó, hogy a disznóvájunál, a semmik mélyén a tékozló fiú azt mondta, hogy nem mondta azt, hogy mégis nekem jobb ez a moslék. drachma már meg se tudott szólalni. Ez a lehet, hogy ez a legjobb állapot, mikor nem is tudjuk, és írtam Isten mindent, elintéz körülöttünk, megragad, és egyszer csak ott vagyunk a kezébe. És akkor döprengetünk azon, hogy miért gurultunk ki, de Isten mégis azt mondja, neked szabadságod van. Ez a szabadság, mire minket elhívott, őrizzük meg Jézusban, és így legyen nekünk minden napon szabadulásunk az ő nevéért és dicsőségéért. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, hálát adunk neked ezért a három példázatért, és köszönjük neked, hogy te nem azért jöttél, hogy kárhoztass bennünket és a világot, hanem azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. Azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Azért jöttél, hogy ura legyél a mi indulatainknak, a mi akaratunknak, hogy jóra vezérelj bennünket, hogy olyan életet élhessünk, amelyen mosolyog és örvendez az Atya és a mennyek országának minden szellemi teremtményei. Hálát adunk, hogyha ebben a világban embertársaink felé is ezzel a derűs, megfontolt lélekkel tudunk fordulni. Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogyha így a megszabadított lélekkel tudunk bizonyságot tenni te rólad. Adj nekünk így szeretetet és derűt a mi szíveinkbe, és add, hogy tőlünk ne meneküljenek, hanem inkább mindenki rajtunk keresztül meghallja, megértse és meglássa a te megváltói szeretetedet és munkádat. Jézusunk, vezess minket az adventi estéken, és a továbbiakban is egészen jászolódik, jászolottól keresztedik, keresztettől a feltámadott nyitott sírig. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyák, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.